Gyerekrablás a Palánk utcában, Emmike nem semmike, a hófogságában. Három Nógrádi Gábor ifjúsági regényei közül. Írójuk 4 évesen tanult megolvasni. Vajon hogyan adta át az olvasás és írás hivatását a fiainak? Nógrádi Gergely világjáró operaénekesként és kántorként miért tartotta fontosnak, hogy édesapja nyomdokain járva ifjúsági regényeket írjon? Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Vendégem apa és fia, Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely, akikkel ma az ifjúsági irodalom vonzó erejéről, a kalandok és kalandorok szerepéről beszélgetünk, és arról, hogy miért fontos nekik az olvasás. Akkor születik meg egy író, hogyha először olvas?
Amikor tanítani szoktam valakinek az írást, akkor mindig azt mondom, hogy az olvasás az első. Hát nyilvánvaló, az nekünk a tanulmány, az nekünk az egyetem, hogy olvasunk, és más íróktól, hogy úgy mondjam, ellopjuk, amit lehet technikában. Ettől még az ember nem lesz író, természetesen, ahhoz egészen más kell, ahhoz belső indítatás kell. De amikor anyám megtanított 4 éves koromban olvasni, és ő maga is írt verseket, és felolvasott nekem Ady Endre verseket, és valahogy ez az ő versei, meg az Ady versei, meg az olvasás, az egész összeállt valamiféle írói lehetőséggé a számomra. De ez még mindig nem tett volna íróvá, ma már tudom. Íróvá az a motiváció tesz, az az indítatás, az az üzenet tesz, amit az ember hoz az elődeiből, az őseinek az életéből, és aztán persze a szüleinek az életéből. És nyilvánvaló, hát egy genetikai háttere is van a dolognak.
A tehetség is kell, azért bárki nem tud írni.
Igen, tehetség is kell, de meg kell mondanom, hogy én mindenkit rettenetesen tehetségesnek tartok, és azt szoktam mondani, pedagógusok nagy rémületére az iskolákban, mikor találkozott tartunk, hogy mindenki zseninek születik. Más kérdés, hogy egy adott környezetben nem tudja ezt a tehetséget kibontakoztatni. Az, hogy én olvasok, az, hogy én verseket írok, az, hogy később író és költő akarok lenni, azt nagyon ellene voltak a szüleim. Azt mondták, egy normális szakmát tanulj meg, és ne arra gondolj, hogy író meg költő leszel, mert hogy abból nem tudsz megélni.
Vajon az írás az egy hiányból is születik? Tehát, hogy olvas az ember, olvas, és nem találja meg azt a szereplőt, azt a karaktert, azt a történetet, amit nagyon megélne, átélne magában, hogy érezte Nógrádi Gergely. Mi vezette igazából ahhoz, hogy le is írja, amin gondolkodik?
Nem elsősorban a hiány. Voltak kultikus könyvek a gyerekkoromban, amik nagyon-nagyon erősen hatottak rám. Ezekből élek máig, tehát ezeknek a könyveknek köszönhető, amilyen ember vagyok ma, és amilyen író vagyok ma. Tulajdonképpen ugye a szocializáció mellett, tehát amellett, hogy édesapámat láttam írni, folyamatosan az írógép mellett kalimpálni, pötyögni, amellett nyilván rendkívül meghatározó volt az élmény, amit ez a 4-5 kultikus könyv adott. És tulajdonképpen máig visszavágyom a gyerekkoromba, pontosan ezek miatt, a könyvek miatt is, mert olyan élményt adtak, amit valószínűleg a mai gyerekeknek már nem a könyvek adnak meg elsősorban, hanem az internet, a többféle tévécsatorna, annyi impulzus éri őket, bennünket nem ért a 70-es, 80-as években, hogy maradt a könyv, és ez egy nagyon klassz találkozás volt, egy nagy élmény az olvasás.
Na, melyik volt ez a 4-5 könyv?
Természetesen édesapám könyvei voltak fontosak számomra. A Gyerekrablás a Palánk utcában, ami Hecsek és a gyerekrablók címmel jelent meg eredetileg, de hát emellett Mezei Andrásnak Ló az iskolában című műve, Mándi Ivántól a Robin Hood, Lázár Ervintől a Berzsán és Dideki, és az összes Erik Kästner, Emil és a detektívek, 2 Lotti, szóval bárcsak az lenne, hogy a mai gyerekek ezeket ugyanúgy harapják, imádják, fallják, mint ahogy mi tettük. Nem lehet ezt ma már sajnos elvárni, de óriási élmény volt, és máig ebből élek.
Azért azt gondolom, hogy mégiscsak az a vágyuk, vagy a céljuk mind a kettőjüknek, hogy mégiscsak harapják a könyveket, meg szokjanak rá az olvasásra a mai fiatalok, mert ha nem gondolnák, hogy mégis lehetséges ma is, akkor nem járnának a könyvekkel, az irodalommal a fiatalok közé, akkor nem lenne ez az elhivatottság önökben.
Hát nekünk szerencsénk van, mert ifjúsági könyveket írunk, meg gyerekkönyveket, tehát mi valóban tudunk hatni, és valóban, ahogy Gergely az imént elmondta, abszolút erős meghatározása van egy-egy könyvnek az egész életre. Az jutott eszembe, egyébként sokan ismerik az Aranypolgár című filmet, ami még ma is a negyedik legjobb filmnek számít, és ott a haldokló főszereplő Orson Welles, ugye a milliómos, az a rózsabimbó szót ejti ki a száján, mielőtt meghal. Most a rózsabimbó az a gyerekkori szánkóján volt rajta, oda volt írva és oda volt rajzolva, és életünk utolsó percében nagy kérdés, hogy vajon melyik könyvet mondanám, melyik regény címét mondanám én, és eszembe jut, hogy az Egri csillagokat, mert egyszer 3 napig betegséget hazudtam szegény anyámnak, hogy el tudjam olvasni a könyvet, és 5-ször olvastam el a 3 nap alatt az ágyban. Olyan mélyen belém itatódott az etikája, az erkölcse, most számítsuk le, hogy ugye ez egy történelem szépítő könyv egyébként, de az nem érdekes, hogy mi a probléma a könyvvel, mint regénnyel, hanem a hatása, a katarzis. És Gergő erre utalt, emlékszem, hogy mondta most a Berzsián és Didekit, a Robin Hoodot, és a többi könyvet úgy emlékszem, hogy hogy rajongott, hogy hogy beleég az a harc, az etika, az üzenet egy gyerek lelkébe.
Egy ilyen történet velünk marad, és amikor nem is gondolunk rá, a cselekedeteinkben ott vannak azok a válaszok tulajdonképpen, amelyet egy-egy olyan szereplő adott, aki fontos a számunkra, és hát nyilván ezért felelősség írni és ilyen szereplőket teremteni.
Azt gondolom, hogy a felnőtt könyvek és a gyerekkönyvek írói között a nagy különbség, vagy az alapvető különbség, hogy amikor gyerekeknek írunk, akkor még hiszünk abban, hogy ő belőlük majd egy olyan felnőtt lehet, aki egy jobb világot, egy boldogabb világot kreál. Felnőtteknél már azt gondolom, hogy nem a didaktikusság, nem a tanító jelleg, hanem a közlésvágy irányítja az írót, szeretne valamit elmesélni, elmondani, és egy picit gyógyítja is magát az írással, hiszen az olvasás mellett az írás gyógyítás is. Egyébként egy valódi író, én azt gondolom, attól függetlenül is ír, hogy olvassák-e, mert írnia kell. Ez egy belső kényszer.
Vajon amikor a történetek megszületnek, akkor mi születik meg először? Az a szándék, hogy mit szeretne elmondani, vagy beugrik egy történet, vagy akár egy szereplő? Lehet, hogy mind a kettőjüknek más, Nógrádi Gábornak.
Amikor én egy könyvhöz hozzáfogok, vagy egyáltalán elhatározom, akkor nagyon tudatos szándékom van vele, nagyon tudatos céltűzök ki magam elé. Szóval érdekes, ez az utolsó könyvem az, akit keresnek, Jesua például, ott egyértelműen az elején az született meg, hogy írjak egy gyerekről, egy kamaszról, akinek küldetése van, mert minden embernek küldetése van a tehetsége és a képességei szerint. Feladata van, ha vállalja, vagy ha egyáltalán tud erről a feladatról. Vagy ha egyáltalán a körülményei nem gátolják, hogy ha tud róla, megvalósítsa. Tehát a tehetségét, képességét kibontakoztassa. Így született meg egy, és először még nem is Jesuáról, nem Jézusról akartam írni, ugye, hanem hogy úgy mondjam, magamról akartam írni, vagy Gergőről, és arra gondoltam, te jó ég. Hát ha én egy ilyen ismeretlen figuráról írok, mint Nógrádi Gábor vagy Gergő, kevesebben fogják elolvasni. És ha nekem tanítói célom, hogy sokan olvassák, ahogy az előbb a Gergő mondta, sokan tanuljanak bőle, sok gyerekre tudjak hatni, olyan szemét kell választanom, akire nagyon odafigyelnek, akit nagyon sokan ismernek, akit mindenki ismer, és akinek a küldetése elementárisan nagy, és aki az én regényemben még nem tudja gyerekként, hogy mi a küldetése, és a regény folyamán szépen lassan föl kell építeni ezt a kamasz Jesuát, ezt a figurát, akinek hatékonyabbnak kell lenni, mint amilyen én lettem volna a saját regényemben.
Féltem volna Jézust kamaszként ábrázolni, nem csak azért, mert arról, hogy milyen volt kamaszkorában Jézus, a Bibliából nem kapunk információkat, hanem azért is, mert lehet, hogy sokan a szívükhöz kapnak, hogy mer egyáltalán valakit Jézusnak kitalálni egy olyan történetet, aminek nincsen leírt alapja.
Nagyon ragaszkodtam az evangéliumhoz, amikor a Jézus figurát megfogalmaztam. Tény, ami tény, valóban nem született egy-két regényen kívül más irodalmi mű Jézusnak erről a korszakáról, 13 és 30 között. De azt gondolom, hogy valakinek el kellett kezdeni ezt, hogy megpróbálja végiggondolni, és a visszajelzések, méghozzá a hívő katolikus emberek visszajelzése olyan elementálisan jó, hogy elsírják magukat, hogy boldogok, hogy megcsináltam, nem mindenki természetesen, de miután 3-4 ilyen e-mailt kaptam, és nagy tanulmányt kaptam az egyik hittudóstól, és nem csak hittudóst, egy pannonhalmi atyától is, kaptam egy nagy levelet, azt kell mondanom, hogy nem kell félni. Igenis, ki lehet találni, ha az igazi evangéliumi szemét próbálod megírni kamaszként, és hűséges vagy az ő szelleméhez, akkor ezt meg lehet csinálni, és azt hiszem, hogy ebben a regényben sikerült.
Nógrádi Gábor olyan író, aki egy nagy lendületet vesz, és megírja az egészet, és megvan egyben, vagy ez egy kínlódás, amire egy karakter, meg a szöveg, meg egy ilyen regény megszületik?
Ez 10 év munka volt. Először is ugye az anyaggyűjtés óriási volt. Nem csak az, hogy az ember gyerekkora óta olvassa a Bibliát, és benne van a fejében az evangélium, és benne van az Ótestamentum, és minden a fejében. Ugye a zsoltárokat kijegyzeteltem, akkor 16 éves voltam, már pedig ugye a zsoltárokat az ember kijegyzeteli, akkor 16 évesen már elkötelezi magát egy bizonyos szellem mellett, és utána elolvastam a szakkönyveket katolikusoktól is, hitetlenektől is, zsidóktól is, nagyon jó Jézus könyvek készültek, nagyon alaposak, nagyon átgondoltak. Ezeket is elolvastam, regényeket elolvastam. Megnéztem az összes filmet, hát kicsit más ugye, de mégis megnéztem, hogy hogy gondolkozik egy világhírű Scorsese, egy filmrendező, ő hogy csinálja meg, vagy a Gibson, ugye, Mel Gibson, tehát hogy csinálja meg, mit tesz még bele az evangéliumon kívül, és mindebből 10 év alatt kialakult egy kör, és körülbelül azt hiszem olyan 2 éve, 2,5 éve kezdtem írni, és most jelent meg.
Ebből látszik, hogy munka az írás, tehát írónak lenni ez egy kemény munka?
Ez egy kemény munka, ráadásul a legkeményebb munkák egyike, mert nincs főnököd, nem kell lehúzni ugye a kártyát, amikor belépsz egy munkahelyre, nincs munkaidőd, bizony neked kell olyan önuralmadnak, akaratadnak lenni, hogy tényleg leülj és x órát naponta dolgozz. Hadd utaljak még vissza édesapám szavaira, ez egy nagyon fontos dolog, a rizikó. Hogy ugye ezzel a Jesu a könyvvel édesapám rizikót vállal, de ő az egész életében rizikót vállalt. Legalább 50 olyan projektet tudnék említeni, amik neccesek voltak, szóval mindig egy picit a közízlést megpróbálták megváltoztatni jó értelemben, pozitív értelemben. Tehát tőle a rizikó nem áll távol, és a történelmi regényeimben bizony ott is kellett egyfajta kockázatvállalás, amikor az ember hozzányúl nagy nemzeti legendákhoz, és 800 és 500 évre visszaviszi az olvasókat az időben. Mert bizony kiderül, hogy a nagy, legendás hőseink is emberek voltak, esendő emberek, sok-sok bajjal, problémával, emberi defektussal, és bizony, hogy 500 meg 800 éve is ugyanazokkal a problémákkal küzdött a magyarság, mint ma, hatalom, pénz, kis emberek, kis emizetek, stb. De azt gondolom, hogy a rizikók nélküli élet az érdektelen, szóval néha kell kockázatot vállalni, hogy értelme legyen annak, hogy csináljuk, egy kicsit a komfortzónánkból kimozdítson. Hát édesapám ezt csinálja tulajdonképpen évtizedek óta, és jól csinálja.
Gergelynek is kutatónak is kell lenni, és amikor gyűjti az anyagokat, és kiderülnek ilyen tények, vagy morzsák, sejtéseit támadnak, hogy egy-egy ilyen alak, egy nemzet fölött álló személy, mégsem csak egy szobor, meg egy legenda, akkor nem merül föl, hogy na most ehhez valahogy nagyon óvatosan kell hozzányúlni, mert azt, hogy mi milyenek vagyunk, magyarok, milyen nemzet vagyunk, ezek a szobrok is határozzák meg.
Értünk kell hozzányúlni a nagy nemzeti legendáinkhoz. Hadd mondjak egy konkrét példát. Amikor Mátyásról írok például a nemrég megjelent könyvben, akkor tulajdonképpen a Mátyás nagysága mellett az esendőségét is bemutatom. Tehát nagyon okosan kell adagolni, maradjon meg természetesen a nagysága, de azért az árnyékból egy picit hozzuk ki fényre az ő nem túl pozitív oldalát. Mindannyiunk tele van mindenféle személyiségbeli defektussal, nem? Hát vannak olyan árnyoldalaink, amiket nem szívesen villantunk meg. De egy történelmi személyiségnél, egy legendánál fontos, hogy egy komplex képet kapjunk. No, de ez csodálatos kirándulás, utazás egy író számára. Hát visszamegy a múltba. Ráadásul, amikor ír, akkor nagyon sokszor úgy tud írni egy-egy figuráról, hogy belehelyezkedik. Szóval, amikor Mátyásról írok, akkor én Mátyás fejével gondolkodom. Mátyás olyasmit mond el magáról, az ő hatalom gyakorlásáról, stb. Amit akkor én mondok el, akkor Mátyás vagyok. Akkor Beatrixról írok, akkor itt van egy Beatrix, aki idejön, nem szeretik, ugye ez egy hagyományos dolog, Második Andrásnál is nem szerették az asszony, stb. Gertrudnál ugye ismerjük a történet végét, ugye azt is megírtam egy korábbi történelmi könyvet, tehát ott is bele kell helyezkednem a magányos, idegenbe szakadt hölgy személyiségébe, jellemébe, figurájába, akkor tudom jól megírni. Úgyhogy az írás az egyik legcsodálatosabb, ha nem a legcsodálatosabb hivatás, hiszen az ember sok életet, sok figurát élhet meg, miközben alkot.
És egy játék. Nógrádi Gábornál nagyon fontos a játék. Ez az önjátéka, és amikor írja ezeket a sorsokat, akkor azt játsza, hogy ön Jézus?
Hát azt nem játszom mondjuk, mert egészen más karakter vagyok. Nyilván vannak hasonlóságok, de amit az előbb említettünk, már nem is tudom melyikünk, hogy az ember elvész az írásba valóban, hogy nagy öröm az írás, az abból is látszik, hogy az író, ahogy ezt Gergő már mondta, azért ír néha, hogy saját magának segítsen. Az írás mentálhigiénés tevékenység. Az írás egy olyan lelki megtisztulást is jelent, hogyha nem jelenik meg, amit írok, akkor is nagyon jó, hogy írok. Bevallom, hogy ugye napi 24 órában idézőjelben írok, vagy készülök az írásra, de igazán boldog akkor vagyok, amikor leírok, és nem csak egy regényt, hanem egy 10 soros kis gondolatot, egy kis esszét, egy kis publicisztikát, egy viccet, szóval bármit, mert akkor érzem valahogy, hogy egy teljes személyiség vagyok, aki a lelkét most megmutatja. Tehát visszatérve Jesuára, igen, egy kicsit benne vagyok ebbe, hiszen az a deviáns, az a küldetését még nem ismerő, ki verseket író, költészetről álmodozó gyerek, aki voltam, egy árva gyerek voltam, ugye, az bizony nagyon hasonlít ahhoz a kivetett és rendeltetéssel, elrendeltetéssel rendelkező Jesuához hasonlít, és azt kell mondanom, hogy minden ember valamilyen szinten Jézusnak születik, küldetéssel, elhatározással, a halál keresztfáján végzi, végig kell csinálnia, akkor is, ha óriási kockázattal jár, mert különben minek él?
Úgy kezdtük mi ezt a beszélgetést, hogy olvasóból születik az író, viszont lehet, hogy van egy másik út is. Tehát, hogyha ma nem szeretnek annyira olvasni a fiatalok, lehet, hogy fordítva a teremtésen, az íráson keresztül megszerethetnek olvasni. Hiszen mindenki szeretné kifejezni magát, hogyha valaki fiatalon írhat valamit, és ezt az örömöt megérzi, lehet, hogy utána könnyebben rá talál arra, hogy másokat olvasson.
Igen, hát tulajdonképpen az iskolában kell ezt a bizonyos esszírást forszírozni, hogy csinálják a gyerekek. Én a fiaimmal, amikor még olyan 10-11 évesek voltak, akkor kis cikkeket írtam, meg jól emlékszem naplót, meg közösen írtunk riportot később, mikor külföldre utazhattunk, és ezt meg is jelentettük aztán az egyik magazinba, tehát Gergő írta a felét, én a másik felét, úgyhogy én tanítottam őket írni, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy valóban mindenki képes arra, hogy írjon. Hát lehet, hogy nem lesz író belőle, de megnyilvánul egy olyan formában, ami őt az öntudatra, az önismeretre neveli, és erre hát bizony oda kellene figyelni az iskolákba. Ugyanakkor el kell mondanom, amit az imént mondta, hogy nem mindenkinek az olvasás esetleg a legnagyobb öröme. Azt kell mondanom, hogy nagyon sok minden van az életben, az tévétől, az internettől, a zenétől, a balettől, a rádióhallgatástól. Rengeteg minden van, ahonnan én a megtisztulásomhoz szükséges üzenetet, katarzist megkaphatom. Hát miért mondanám én azt, hogyha egy gyerek fest és imádja a festészetet, hogy ő kevesebb emberi erőt tud magának fölhalmozni, mint az, aki ír? Más kérdés, hogy az olvasás maga az egyetlen, ami a legjobban fejleszti a szövegértést, mert pedig szövegértés nélkül nem értjük anyánkat, apánkat se, tanítónkat se, senkit sem. Úgyhogy a szövegértés az egyik legfontosabb dolog, hogy ne hűljön el az ember, mire felnőtt lesz.
Hadd reagáljak arra a kérdésére, Csilla, amit édesapának föltett az előbb, hogy tulajdonképpen az íráson keresztül olvasóvá nevelődik-e az ember. Én nem vagyok ennyire optimista. Én azt látom, hogy mindenki nagyon szereti kifejezni magát írásban, hiszen kommentelünk, posztolunk, amióta internet van, ahhoz a közösségileg mindenki véleményt mond, ír. Ettől még nem lesz olvasó. Nem fognak olvasni, nem fognak több könyvet venni, szép irodalomtól egészen elidegenedtek, tehát én ezt értem, az munka. És a flow élményhez, amit az olvasás ad, ahhoz dolgozni kell. Most dolgozni, már nagyon keveset akarunk a flow élményért, mert máshonnan könnyebben, megrágva, közvetlenebbül megkapjuk az örömöt, a boldogságot. Ha megnézek egy sorozatot, ha megnézek egy jó filmet, ha meghallgatok egy jó popszámot, vagy bármit, akkor az azonnal, azért nem kell dolgoznom, az azonnal befogadom, és azonnal örömöt okoz. Bizony a mondatokat, szavakat értelmezni, az oldalakat felfogni, összerakni, konstruálni, ott kell egy munka. Na most ezt meg akarjuk magunknak spórolni, mert idézőjelben lenevelt bennünket a korszak, az olvasás.
De ugye pszichológusok mondják, hogy a többi féle élmény, ha nézzük, ha hallgatjuk, akkor az nem okoz egy olyan stresszoldást, egy olyan belső kép élményt a számunkra, amely hosszú távon az agyunkat pihenteti is, meg az agyunkban segít rendszerezni a különböző információkat, amelyeket a nap során szereztünk. De gondolom, hogy azért mégiscsak hisznek ebben, és tudom, hogy tesznek is érte, úgyhogy most arra kérem Gergelyt, hogy egy kicsit arról beszéljen, hogy mit tesz azért, hogy a fiatalok olvassanak.
Megpróbálom az inger küszöbüket elérni a műveimmel. Ugye ez nagyon nehéz ma már, mert nagyon magasra lett téve a léc, de olyan könyveket írok, például egy cetről, amelyik embermódjára gondolkodik.
És szerelmes egy lányba.
Az Ágenort olvasta. És az, amikor a bosszú angyal a sírban, szintén egy fiatal lány visszajön és bosszút áll, ami minden fiatalt izgat, hogy tulajdonképpen bosszút állhatunk-e a sérelmeinkért, vagy a felmenőink sérelmeiért. Csupa olyan témát választó, de a gyerekkönyvekben is egy kisfiú arról álmodozik, hogy ő majd kutya lesz, és akkor jobban fogják szeretni, ugye? Wow. Tehát ez is nagyon sok gyereket érdekel, hogy hogyan tudnám magam szerethetővé tenni. Egyébként itt is visszacsatolok, hogy egy picit rólunk is szól, amiről írunk. Például Jesua, az édesapám könyvében, az abszolút édesapám idealizált kamasza. Ő szerintem olyan szeretett volna lenni, mint az ő bölcs, és egyébként nagyon kreatív és okos Jesua figurája. Tehát lehet, hogy nem olyan volt, de az az álomfigura. Tulajdonképpen magunknak írunk, magunkról írunk mindig egy picikét a műveinkben.
Vau és nyau, tehát macska párja is van ennek a kutyának, de kétségtelen, hogy a lényeg, hogy szeressenek, és az embernek ez egy mozgatórugója, hogy szeressék. Ezt az élményt az olvasáson keresztül megkaphatja az, aki esetleg nem kapja meg a szeretetet. Mert hogyha benne vagyunk egy regényben, már pedig ha olvasunk, akkor óhatatlan, hogy belekerülünk, és választunk magunknak egy olyan szereplőt, akivel azonosulunk, akkor mi is szeretve leszünk, úgy érezzük. Ez egy csalás csak, vagy ez egy irodalmi csalás, hogy ezt az élményt kapjunk a könyvektől?
Nem, hát természetesen, amikor olvasunk, akkor tulajdonképpen egyúttal írunk is a fejünkben. Amikor olvasunk, akkor el is képzeljük az egészet. Amikor olvasunk, az azt jelenti, hogy átírjuk az egész könyvet a saját tapasztalatunk, életünk, élményeink, tudásunk szerint. Tehát amit szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ha egy kutya bejön a szobába, milyen kutya, mindegyik más kutyát mond, a saját kutyáját, én meg a saját kutyámra gondolok. Tehát mindenki átírja az összes könyvet, és mire véget ér ez a könyv, ez nem csak én találtam ki, Kosztolányi is ezt mondta, mire véget ér, akkor az már szinte az ő könyve. Tehát megtisztítja a könyv, szó nincs arról, hogy csalunk. Ő saját maga, saját képességei szerint olvassa el. Ezért van az, hogy ugyanazt a könyvet, X, Y és Z, másképp is, másképp is, másképp. értelmezi, és másképp építi föl a saját világát. Tehát magyarul minden embernek az a könyv a saját könyve lesz. Egyébként hozzá kell tennem, nagyon érdekes dolog, hogy arról beszéltünk, hogy nagyon korán kell elkezdeni az olvasást megszeretni, és a szülők ugye, ahogy ez Gergő mondta, felolvastak neki a könyvből. Hogy mennyire korán kell valamit elkezdeni, hagy mondjam el, hogy ő másfél éves korában 32 népdalt, sebőnótát és egyéb dalt tudott, úgy, hogy még nem tudott beszélni jóformán, de ha elkezdtük és az első 3-4 ütemet elénekeltük neki, hát anyja tudott énekelni, én nem, akkor ő folytatta. Miért akarom én ezt mondani? Mi lett belőle?
Operaénekes és kántor, és akkor most folytatódik ez a történet a saját gyermekeiben, hiszen nyilván, ahogy az irodalmat is megkapta ön, úgy adja tovább.
Mind a két gyerek olvasó gyerek volt, sőt az egyiküknél megmaradt máig az olvasás öröme, a másik már szakkönyveket olvas, mert olyan pályára készül, ahol irtózatosan fontos, hogy tömje magába a szakirodalmat. De tulajdonképpen, ahogy én máig a Csukásokból és a Bálint Ágnes és a Janikovszkiból és az édesapám könyveiből élek, ők is tulajdonképpen ott alapozták meg a mai emocionális és intelligencia állapotukat, az egész nézőpontjukat, a világról való gondolkodásukat, hozzáállásukat az emberekhez, az mind ott a gyerekkori olvasmányokban gyökerezik. Nagyon érdekes dolog. Tehát ha valaki gyerekkorban olvas, fontosabb lehet, mint a felnőttkori olvasás, mert az kitart élete végéig. Ezt én bizonyíthatom, aki ma már sajnos nagyon keveset tudok olvasni, de a gyerekkori olvasmányaim azok egy életen át elkísérnek és meghatározzák a teljes lelkületemet, az étoszomat, a morális állapotomat, a gondolkodásmódomat. Ez rettenetesen fontos az ifjúkori olvasás.
És akkor megint a felelősség, az író felelőssége, hogy mit adunk a fiatal olvasóknak a kezébe, a szülők felelőssége, mert nyilván a szülő fog választani legelőször könyveket a gyereknek. Ki választ könyvet vajon? Mert azért olvashat föl valamit a szülő, vagy szeretne fölolvasni valamit, nem biztos, hogy az tetszik a gyereknek. Lehet, hogy másnap nem azt fogja kérni, amikor megkérdezem este, hogy na, akkor most melyiket, mit olvassak, hanem valami teljesen mást.
Igen, édesapám szokta mondani az íróolvasó találkozókon, amiből rengeteget tartottunk évtizeden keresztül, vagy 1000 íróolvasó találkozót iskolákban, művöldési házakban, mindenfelé, itthon és külföldön, hogy mindenki próbálja meg megtalálni a neki kedves könyvet. Jól mondom?
Igen, abszolút. A könyvtárba menjen el, és nézzen szét, és olvasson bele, és ajánljon neki a könyvtáros nyilvánvaló valami könyvet, és ha neki nem tetszik, akkor tegye félre magyarul. Ha a legjobb barátnője vagy barátja azt mondja, hogy ez csodálatos könyv, de neki nem tetszik, akkor az nem az ő könyve. Akkor lehet egy másik könyv, ami a barátnak nem tetszik, az az ő könyve. Meg kell találni az ő könyvét, az ő célját, az ő partnerét, az ő munkáját, az ő saját életét, az ő saját feladatát, küldetését, elrendeltetését meg kell találni, mert ha nem, minek él az életbe? Hogy vásároljon dolgokat egy bevásárlóközpontba, hogy még 5 szobával, vagy 2 szobával, vagy jobb autóval gazdagabb legyen? Nem az a cél, az egy eszköz, hogy ő a cél, hogy ő legyen ő, tehát önmaga. Légy hű önmagadhoz, mondja ugye az írás. Tehát ez az egyetlen cél. Ami ezen kívül van, az nem ő. Az nem ő, az valaki más. Ha meg nem ő, akkor ő minek is van a világon? Elnézést, hogy ilyen kemény vagyok, de néha úgy elvesztem a fejemet, amikor ilyesmiről van szó.
A szülőnek, a könyvtárosnak, a tanárnak ez az igazi nagy felelőssége és feladata, hogy megmutassa a színes kínálatot. Válasszatok, találjátok meg ti a kedvenc könyveteket, aztán legyen ott majd az éjjeli szekrényeteken, az ágy mellett, és ha valami bajotok van, akkor majd olvassatok belőle, akár minden este egy picit, akkor megnyugszik a lelketek, hát mindannyian tele vagyunk napi problémákkal, az egy picit gyógyítja majd a napi sebeiteket, de nektek kell megtalálni, mi csak megmutathatjuk, hogy miből választhatjuk.
Vajon szülőként, nagyszülőként mit gondolnak arról, hogy mennyire kell erőltetni az olvasást? Tehát, hogy nagy része van ma a gyerekeknek az életében a különböző digitális találmányoknak és élményeknek. el kell venni ezt, és egy könyvet kell odaadni, kell egy kicsit erőszakosnak lenni abban, hogy valami mást, egy nem olyan könnyű utat is megkezdjenek, vagy hát reménykedünk, hogy egyszer csak hát ha ráérez arra, hogy lehet, hogy jó lapozni, megolvasni.
Kell-e erőltetni azt, hogy a higiéniát? Kell-e erőltetni azt, hogy ne egyen állandóan olyan édességet, ami tönkreteszi azt? Kell-e erőltetni a könyveket? Kell-e stb. Stb. Tehát ez egy pokoli nehéz. Tehát csak azt tudom rá válaszolni, ha egy mód van, nem kell erőltetni semmit, hanem rá kell vezetni. Ha én meg akarom a higiéniára tanítani, akkor nem azzal kezdem, hogy most meg a kezdet kísérlet, akkor a pofont kapsz, hogy a faladja a másikat. Nem ezzel kezdem, hanem elmagyarázom neki, hogy milyen mikrobák, milyen vírusok, mik lehetnek a kezén. Nézze csak meg egy mikroszkóp alatt. Jó, most ez nem a olvasásról szól, hanem
másról. Én is kezet mosok, én is olvasok, akkor fog ő is olvasni.
Pontosan is. Én is olvasok, és így lehet rávezetni, és figyelni azt, hogy melyik könyv okoz neki örömöt. Olvasok ebből, olvasok abból, olvasok abból. És ha valamelyik örömet okoz, fölcsillan a szeme, akkor tudom, hogy áhá, ezen az úton kell tovább mennem. De mondom, nem csak a könyvről van szó, hanem az égvilágon mindenről, ami az embert, a társadalmat, a történelmet érinti. Mi az, amit erőszakoljunk, és mi az, amire rávezessünk? Az egész iskolai oktatás. Ha arról szólna, hogy megszerettesse velünk a matekot, a biológiát, a földre, stb. Megszerettesse. Tetszik érteni a különbséget? Megtanítsa az egy dolog, és megszerettesse a másik. A megszerettesse az alapvető, egyébként Jézusi gondolat, hogy megszerettetni az olvasást, megerőszakolni, hogy ezt vagy azt olvassa, és adni neki egy nagy egyest, azzal nem fogja megszerettetni. Kötelezővé tenni olyat, amit nem is ért esetleg, mert mixát vagy jók, nem tudom, micsoda, már nem érti azokat a szavakat. Nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet, mert akkor nem szereti meg. A célunkat nem érjük el. Igen, meg fogja ismerni Jókai Mór írta a külszívű ember fiait. Ennyit fog tudni. Csak éppen nem szereti meg az olvasást. Akkor meg minek az egész irodalomoktatás? Ki kell dobni az ablakon?
Különbséget kell tennünk a higiénia vagy az édességzabálás, tehát a nassolás és az olvasás között. Miért? Ha valaki édességet zabál, nassol, akkor szép lassan a vércukra, a teste, a zsír százaléka, a testzsír tartalma testén, stb. Az úgy elmegy rossz irányba. Ha valaki nem higiénikus, nem mosdik, keveset mosdik, nem alaposan, fogmosás, stb. Akkor szép lassan a fogai elkorhadnak, elszúvasodnak, itt-ott allergiás tünetek lesznek, rűh, stb. Tehát sok probléma lesz. Ha valaki nem olvas, annak hosszú távon és nagyon nehezen lemérhető a konzekvenciája, az eredménye. Nagyon nehéz azt mondani, hogy látod, fiam, te azért házasodtál bután, ostobán. Látod, a te fiad azért lett drogos, uram, bocsá, hadd mondjak ilyen szélsőséges. Látod, azért nem tudsz elhelyezkedni évek óta. Látod, azért nem vagy empatikus a szomszédoddal. Azért nem tudsz jól megírni a polgármesterednek egy levelet, stb. Azért nem tudsz az ügyeidért harcolni, a céljaidért harcolni a munkahelyeden, a közéletben, stb. Mert nem olvastál eleget. Nagyon nehéz az összefüggést megtalálni.
Azt mondjuk biztos, hogyha egy probléma van a családban, a gyerek valami olyannal találkozik, amivel nem tud megbirkózni, akkor ez egy egyenes és azonnali segítség lehet, ha valami olyan szép irodalmi művet adunk az ő kezébe, vagy olvasunk fel neki, amely egy hasonló sorson keresztül megmutatja az ösvényt, a fény felé, a kiutat. Tehát vannak ilyen azonnal lemérhető eredmények. A gyerek nem tud aludni, mert fél éjszaka a sötétben, akkor adok neki egy olyan könyvet, amiben az a kis szereplő félt a sötétben, de legyőzte a félelmét.
Tulajdonképpen a könyveimnek a 90%-ában olyasmiről akarok írni és üzenni ezekkel a történetekkel, figurákkal, amit gyerekkoromban nekem ugye nem mondtak el, ami problémát okozott, amire utalt is, tehát ami gondot okoz, a félelem, az egyedüllét, a testemnek az állapota, a vágyaimnak a megvalósíthatatlansága. Tehát magyarul egy számos olyan könyvet írt, hogy kifejezetten ezt akarta átadni, hogy gyerekek, tudjatok erről, meg erről, meg erről, mert nem mondják esetleg el nektek, és felnőtt korotokban nagyon fogtok szenvedni a tudás hiányától. Ezért adtam ki olyan könyveket, ami testi kapcsolatról szól, nem én írtam, hanem svédek írták, de kiadtam, és amikor megírtam a Lángoló nyaram című könyvet, amit egyébként a Zsendülővetés című francia könyvből indultam ki, a Lángoló nyaram az egész azt mondja, hogy figyelj ide, a szerelem ilyen, és lehet ilyen szép, és vannak fontos dolgok benne, és nagyon kell vigyázni egymásra, ha valóban szeretett, stb. Tehát ezeket próbáltam szépen megírni egy kalandos történetbe, egy humoros, vicces, kalandos történetbe, mert tudtam, hogy a humorért, meg a viccért el fogja olvasni, és belopózik talán a tudatába az, amit én 14-15-16 évesen nem tudtam, és rossz döntéseket csináltam, ma már bevallhatom 77 évesen, nagyon rossz döntéseket, mert se apu, se anyu, se a tanáraim, se senki, se a média nem mondta el, hogy miről szól az élet. Az élni, tanulni tudományát nem oktatták, csak Argentína víz és gazdaság földrajzát. Nem csak a tangens, meg a kotangens kellett volna. Jó, azt is lehet. Nem csak azt. Egy csomó más dolgot is, amit a szüleim nem tudtak, mert nagyon bonyolult volt már a világ. A tanáraimat nem reképezték ki, mert nem ezt tanították a főiskolán. És a média erről még nem szólt, ugye a Kádár rezsimbe, tehát magyarul én csak jóval később tudtam meg azokat a titkokat, amit hál' Istennek ma már egy 14-15 éves megtudhat Nógrádi Gábor könyveiből, vagy máshol.
Vagy akár fiatalabb, az én lányom még nincs 10 éves, most a Hófogságában olvassuk. Ebben a könyben ugye a fiatal, a kislány egy tanyára kell, hogy elmenjen a nagymamájához, ahol nem szeret lenni, mert annyira más, annyira idegen, annyira idős, annyira más szagolt minden, hogy ezt nem akarja, és ebben a történetben benne van ez, hogy utána ő megszereti, megtanulja megszeretni egy megismerés után az idős nagymamáját. Tehát, hogy mindegyik könyvében tényleg benne van valami, amit én nem mondhatok el olyan jól a saját gyerekemnek, ahogy Nógrádi Gábor ebben a történetben elmondja.
Igen, nagyon sokan esélyt nem is szeretik, hogy annyira didaktikus vagyok, de tényleg én itt is didaktikus voltam. El akartam mondani, hogy a kislány egy katarzis folyamán, amikor a nagymama rosszul lesz, óriási hóvihar van, belepi a házat a hó ezen a kistanyán, tehát hogy hogyan lesz felnőtt egy kicsit ez a kislány, hogyan érti meg a nagymamát, hogyan érti meg a családjának a történetét, hogyan kerül közelebb hozzájuk. Ezt nyilvánvaló, hogy ezt ki kell olvasni abból a regényből, tehát a gyerektől is függ, hogy ő mennyire érzékeny, és mennyire tudja kiolvasni ebből a történetből saját maga számára, hogy a nagymama egészen más, mint te, de nagyon szeretnivaló, mert nagyon szép, tisztességes élete volt. Nézz rá!
A nagyon érdekes dolog volt az előbb hallgatni édesapám, miket mesélt a Hófogságábanról, szóval azt hiszem, hogy az ő könyveinek az egyik nagy titka az, hogy bár a célcsoport, akinek ő írni szeretne, első sorban az az ifjúság, az a gyerek és az ifjúsági irodalom, de ugyanolyan örömöt és katarzist okoz ez bizony az idősebb korosztályoknál. Hát valami olyasmit tud az édesapám, hogy egyszerre szól több korosztályhoz, és egyszerre tud megérinteni a gondolataival, a közléseivel több korosztályt. Ez egy nagyon klassz példa előttünk, és én is igyekszem például a két történelmi regényen, ami most kijött nemrég, a fiatalabb korosztályt is, tehát a tinédzsereket is megszólítani, de bizony egy 80 éves embernek is flót okozni az olvasásával. Hát ráadásul ő még meg is küzd érte, mert egy olyan világban szocializálódott, amikor az olvasásnak még egy egészen más státusza volt.
Na most megkérem, hogy akkor ezeket a könyveket egy kicsit mutassa be, hogy mi ez a két utolsó regénye.
Ez két hatalmas vastag könyv, a Brunás sorozatból, az egyik a Mirrén titka, a másik a Mortimer alkonya, az egyik 500, a másik 800 évre kalózol vissza a magyar történelembe, és hát egy kicsit misztikussá is tettem, tehát egyszerre szerettem volna egy kis gyűrűkurát, de ugyanakkor történelmi regényt, a Pilisbe elhelyeztem furcsa misztikus képzeletbeli figurákat, akik részt vesznek a magyar történelemben, és olyan történelmi legendákat szerettem volna kibontani, történéseket bemutatni, amiket három sorban elintéznek a történelem könyvek, de olyan jó belehelyezkedni, és egy picit az akkori korról többet tudni a mindennapok szokásairól, mit ettek, hogyan végezték a dolgukat a toaletten, milyen toalett volt, hogy aludtak az emberek, hogyan beszéltek egymással. Volt-e három étkezés, vagy öt naponta, vagy csak délben étkezték, volt az első étkezésük, milyen ruhákat viseltek. Valóban a feudalizmus olyan erős volt, hogy az urak tényleg bármit megtehettek az alattvalóikkal, a feudális rendszerben, a munkásaikkal, mi volt egy királynak a fejében, mi mozoghatott, mi történhetett, hogyan gondolkodhatott egy ország első embere. Nagyon érdekes utalások egyébként a mára. Tehát sokat tanulunk, mert ma is ezeket a viszonyokat tudjuk hasznosítani, hogy jé, az ott megy, hát persze, ha az ember igazán okos volna, akkor nem ismétlődne a történelem, nem követné el ugyanazokat a hibákat. Sajnos elkövetjük 500 meg 800 év múlva is hasonló hibákat, ugyanúgy néhány problémát nem tudunk kezelni, de én megteszem, amit a haza megkövetel, ahogy édesapám is, mi megtesszük a dolgunkat, mi megpróbáljuk megmutatni azt, hogy hogyan lehetne boldogabban és kiegyensúlyozottabban élni, és ez az olvasóinknak a felelőssége, hogy ezt adaptálják-e a mindennapjaiban.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzám. Búcsúzom a hallgatóktól, vendégeink Nógrádi Gergely és Nógrádi Gábor nevében is. Szabó Csillát hallották.